Lelkesen üdvözölt egy-egy régi ismerőst, és óvatosan ismerkedett olyanokkal, amelyekről hallott, ugyanazonban még nem találkoztak. De még a régi ismerősükről is kiderült, hogy alig ismerte őket, és rosszat gondolt róluk, mert valaki valahol azt mondta, kártékony, le kell lőni! Ki volt ez a szamár? Nézett Gyulára szemrehányóan egy kék vércse. Én például úgy szólván teljesen rovarokkal élek, rokonom, a vörös vércse pedig egérrel és pocokkal. Az előfordulhat, hogy valami beteg verebet is elkapunk, de ez általános parancs, mert a beteget el kell pusztítani. Szinte utálom a húskosztot. Bocsánat, mondta Gyula, de az őveg bezzeg, a kis nyulakat! Bezzeg vagy nem bezzeg, méltatlankodott egy termetes őv anya, mi már régen védettek vagyunk, és az új törvény 500 forinttal is megbüntetheti azt, aki hozzánk nyúl. Ezt a városban nem tudják, válaszolt gondolatban Gyula. Ott hallottam, az nem lenne baj, vigyogott az őv, de a mezőn se tudják. A villamos kalauz nem jár puskával, ám bár úgy hallottam, egy vándorsólyom mondta, aki az újpesti víztoronyban lakott, szóval úgy hallottam, hogy a villamos kalauzok is szívesen kérnének fegyvert a vadutasok kiirtására, de a vadászok puskával járnak, és ők sem tudják, nem is ismernek bennünket. Boldogult első férjem is ennek lett az áldozata. Éppen egy ürgét evett a telefonpózna csúcsán, a boldogult nagyon szerette a fiatal ürgehúst, amikor egy ilyen puskás dúvad elkezdett oldalazni feléje. Szegény, boldogult, nyugodtan falatozott a törvényre gondolva, s ez lett a veszte. Sas! Ordított a csirkefogó. Sas! Üvöltött, amikor a kedves lefordult a pózna tetejéről. Sas! Mondták még tizen, mert a vadászok közül egy sem ismerte az őjvet, pedig szegény uram egész életében az embereknek dolgozott, volt olyan nap, hogy 20 egérkét is bevágott. Igen, jó étvágya volt a kedvesnek. Tutajos gondolatban bocsánatot kért az őivektől, és hálásan gondolt Matulára, hogy ezt a könyvet ajánlotta, ám bár az igazság az, hogy Matula a jeles művet nem is látta.
Kaptam egy könyvet, mondta annak idején István bácsi. Régi tanárom írta, Lovasi Sándor, inkább magának való.
Tudom én, amit tudni kell, mondta Matula. Ismertem én is a tanárurat, járt ki ide a beregbe, engem is kérdezgetett, hát mit tanuljak tőle?
Gyula ezeket az előzményeket nem tudta, mert Matula nem is mondta. Az öreg egy betűvel nem mondott többet, mint amire okvetlen szükség volt, és amit mondott, nagyon elég volt, hogy a fiú hálás legyen. Közben szinte egy pillanat alatt dél lett. – Gyere, fiam, ebédelni! – szólt be Nancsi néni, mire Gyula értetlenül nézett az öregasszonyra. – Mi? – Nancsi néni a fiú homlokára tette a kezét. – Nincs lázad, gyere ebédelni, ha nincs is étvágyad! Tutajosunk akkor ébredt rá, hogy rettenetesen éhes, és hogy valóban dél van. Kiballagott hát a konyhába, ám bár gondolatai között sasok röpködtek és menyétek surrantak. Ezt Nancsi néni nem tudta, de megnyugodva látta, hogy Gyula étvágya is teljesen kielégítő. Most aztán aludj egy kicsit. Á, tiltakozott a fiú, nagyon jó könyvet találtam. Szerelmes, érdeklődött Nancsi néni abban a hitben, hogy a jó könyv kizárólag szerelmes lehet. Gyula elmosolyodott, mert a családi levelezőből kihúzott Irmuska és a nagynéni koszorújából kihúzott Lili néni jutottak eszébe, valamint István bácsi, aki valamikor szintén elbolyongott a szerelem csalóka ingoványán. Nem szerelmes, Nancsi néni. Tudományos. És kissé nagyképűen ment vissza Lovasihoz. Később azonban úgy érezte, hogy nem csak a szerelemnek, de a tudománynak is van határa. Talán 4 óra körül járt az idő, amikor tutajosunkra rálőttek. Igaz, csak álmában lőttek rá, és szerencsére a lövést nem talált. A lövés csattanását a könyv lezuhanása okozta, mert Gyula 1 órakor elaludt, s amikor elugrott a lövés elől, a lovasi féle mű nagyot puffant a földön. Tutajosunk harci lázban ébredt fel, és nehezen igazodott el a szoba bútorai között, hiszen egy pillanattal előbb még ott állt a várfalon, természetesen tüskevár falán, és nagy nyilvesszőt eresztett a lent ordítozó törökök közé. Sajnos nem tudhatja, hogy a nyíl találta, mert az egyik bokorból rálőttek, s erre felébredt. Gyula abba a korba álmodta vissza magát, amikor még használatos volt az íj, de már szólt a puska is, a marakodó emberiség nagyobb gyönyörűségére és sokkal nagyobb nyomorúságára. Ezt a nyomorúságot már tudták akkor is, és azt hitték akkor is, a sebeket csak újabb sebekkel, s a puskákat csak újabb puskákkal lehet megszüntetni. Az álom egyébként olyan világos volt, hogy még most is érzi kezében a húr elpendülését és a nyilvessző sziszenő elsurranását. A szomszéd bástyán vitéz pondorai hadnagyúr hadakozott, akit azonban senki nem mert volna bütyöknek titulálni, mert a hadnagy öles kardot forgatott és araszos bajusz szárnyakat viselt orra alatt. Gyula úgy érezte, hogy a harc a török visszavonulásával végződhetett, mert csak kisebb rajtaütésről volt szó, amely azonban nem sikerült. A lápi végvár madarai, a varjak, hollók előre jelezték az ellenséget, s a török martalócok megfelelő fogadtatásban részesültek. De a környék más volt, mint ma. Víz, víz mindenütt. Itt-ott kis nádszigetekkel, óriási nyárfákkal, és Gyula a harc hevében is megjegyezte a gerendák közé szorított agyakfalak omladozó állapotát. Kő csak alul volt, ahol a bástyák vízbe értek, és torony, amit egy tisztességes vártól várni lehetett volna, nem volt sehol. A kis erősséget azonban élő és száraz, bozótos tüskefal övezte, amelyen csak egy-egy keskeny rés látszott, azt is hamar el lehetett tömni. Ezt a tüskefalat pedig sem megmászni, sem megúszni nem lehetett. A kanizsai és sümegi törökök kisebb martalóc csapatai többször megkísérelték kifüstölni ezt a kellemetlen darásfészket, de csak keserű tapasztalatokat szereztek, és pár ügybuzgó ozmán vitéz hagyta ott a fogát, természetesen fejével együtt, hiszen a hollókat is kellett valamivel táplálni. Tutajosunk elmerengett az álmon, és nagyon sajnálta, hogy felébredt, mert egészen otthonosan érezte magát a kurtaszárú csizmában, de most már tudta, hogy a váracskának nem is lehetett más neve, csak Tüskevár. Ám bár, álmodozott tovább vitézünk, ha valaki egy viharos éjszakán petróleummal meglocsolná ezt a bozót falat, megsülne az egész társaság, mint égő kazalban az egerek. Petróleum? Észnél légy, Gyula Lajos, hol volt akkor még petróleum? Az idők és a föld méhében volt, hiszen a vár istállószerű termében szurokfáklyák világítottak, vagy egy-egy gyertya, ám bár sokszor csak a tűz, amelyen nyárson forgatták a méteres harcsát, vagy a kótyagos török által megvetett malacot. Gyula mindezekre emlékezett, s az emlékek olyan frissek voltak, hogy a sülő malacra gondolva még az illatát is érezte. Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy tutajosunk szájában összefutott a nyál, mert a harc mozgalmasságában pokolian megéhezett. Nem is vette észre, hogy megmozdulása most már nem olyan kínos, hát a nem olyan érzékeny, és amikor lehajolt a könyvért, nem akarta bőr a vállán elszakadni. – Bekenjelek, Gyula! – fogadta Nancsi néni, aki vagy etetni, vagy gyógykezelni akart. – Majd később, Nancsi néni. – Vagy talán ennél valamit? – Egy falatot. Nancsi néni úgy ment az éléskamra felé, mintha tűz ütött volna ki a köcsögök között, amit sürgősen el kell oltani. Már el is készítettem egy kis tejfölös túrót, friss kenyér is van. A kis tejfölös túró lavor nagyságú edényben érkezett. Hú, sok lesz, Nancsi néni! Az öregasszony csak legyintett. Ez majd csak a végén derül ki.
Ki is derült, mert akár a tejfölös túró volt olyan felséges, akár a harcban éhezett meg annyira Gyula, de a kitűnő étel elfogyott, s ha ezek után Gyula nehezebben hajolt meg, annak oka nem az égett bőr, hanem kizárólag a tömött gyomor volt.
Most már kimehetsz, de előbb bekenlek. Holnapra kutya bajod. Matula bácsi jön hajnalban. Tudom, majd a hátizsákban lesz minden.
Nancsi néni, Matula bácsit is megkínálhatom, mert tegnap megkínáltam.
Hát persze.
Aztán azt mondta, hogy olyan rántott csirkét csak a Nancsi néni tud.
Vén, lókötő. Sokszor evett már az én főztömből. Amúgy rendes ember, ügyes, mindenhez ért, az bizonyos.
Gyula ezek után könnyű szívvel ment a kertbe, mert nem szerette, ha az öreg Matulát valaki szídja, viszont megtalálta a fogantyút, amivel Nancsi néni ellenségeskedésének gőzét ki lehet ereszteni. A kert most is csendes volt, mint a fáradt nyári délután. Az almafáknál leesett egy-egy férges alma, és most csak a sárga rigó flótázott, akiről csak ma tudta meg, hogy egyáltalán nem rigó, még csak rokonságban sincs velük. A málinkó félékhez tartozik, s a neve aranymálinkó. Gyula régebben úgy értesült, hogy ez a ragyogó madár azt fütyüli, hogy huncuta bíró, huncuta bíró. Most azonban úgy érezte, hogy a sárga fuvolás nem mond ilyen becsmérlő dolgokat a bírói karra. Igaz, egyszerű volt ez a kis dal, és mindig ugyanaz, de nélküle talán süket és szomorú lenne a nyári délután, és talán nem is érne meg a szeder a fán, ha ez a dal nem simogatná. Igen, amíg fent van a délutánra hajlott nap, nem is illene, hogy más madár szóljon, mint ahogy az alkonydalosa a fekete rigó, a hűvös estéjé pedig a fülemüle. Amikor pedig a sötétség nehéz szárnya alatt talán térről álmodik a kert, és kígyókúszik a gyalogúton, szállhat-e más, mint a nagyszemű bagoly, akinek nem kell világosság, hogy felkapja a könnyelmű egeret? Gyula elgondolkozik ezen,
és valami rendkívüli egyszerűséget, törvényszerűséget lát, vagy inkább érez a dolgok rendjében, ami már annyira természetes,